Rádióegyetem. Pintér Tibor, zene a hangrögzítés korában. A 2008-ban elhangzott előadás felvétele.
Na, a mese délutánnak a végére értünk, vagy érünk ma, ahogy azt nevezem mese délutának, amikor itten a dolognak a média történeti része, tehát vagy rögzítés technikai része, hiszen nem kéne elfelejteni, ugye, hogy nem egy technológiai iskolába vagyunk, én ott nem ismernék tanítani, hanem az igazi kérdések, azok pontosan a hangfelvételnek az esztetikai problémái lesznek, tehát az, amit már a fél év elején jeleztem, hogy mennyiben alkalmazható a hangfelvétel Walter Benjaminnak a nevezetes tanulmányára, ugye a műalkotás a technikai reprodukció korában, ez az egyik. A másik pedig a zenei szimulákrum kérdése, ami majd ugye a Jean Baudrillard kapcsán fog előkerülni, illetve a másik nagyon-nagyon izgalmas terep az a Glenn Gould-nak az elképzelése arról, hogy a hangfelvétel az maga a műalkotás, tehát nem egyszerűen egy véletlenszerű zenei esemény rögzítéséről van szó hangfelvétel kapcsán, hanem hogy az maga a megtestesült felvétel, mint végeredmény a műalkotás maga. Na most, hogy ugye nyilván itt, ami még nekünk hátra van, ami fontos, hogy a médiumoknak a sztoriát lássuk végig. Itt elég hosszan sikerült ugye eljutni, tehát valahogy a 40-es évekig. A legfontosabb a modernitás szempontjából az elektronikus felvételnek a megjelenése. Azaz, hogy az akusztikus felvétel, tehát azt, amit most már visszatekintve egyszerűsíthetünk a képen, tehát hogy vagy fonográf, vagy gramofon felvétel, de mechanikus, vagy akusztikus, abban az értelemben ugye, hogy van egy tölcsér, amiben beleénekelnek, belejátszanak, és ez egészen egyszerűen ugye mechanikusan rögzíti az adott hangokat. Az elektronikus felvétel azonban ez egy teljesen új dolog, és alapvetően a rádióval hozható összefüggésbe. Nevezetesen, hogy a 20-as évek végétől a rádiózás és a hangfelvétel, tehát a gramofon és a rádió, ez egy nagyon-nagyon komoly rivalizációt jelentett. Azt ugyanis, hogy a rádió jobb minőségben tudta szolgáltatni ugye a zenét. És hát tömegesen. Tehát hihetetlen mennyiségű zenei adó jött létre. Egy probléma volt ugye, hogy hát nagyon egyszerűen szólva, hogy haza kellett érni mindenkinek, hogy hallja az adott zenei műsort. Magyarán, hogy nem volt mindig újra reprodukálható ugye a zenei műsor, vagy egyáltalán bármilyen műsor. Tehát a rádió az ebből a szempontból veszteséges volt, vagy deficites volt a Berliner féle alapkoncepcióhoz képest, hogy a hangfelvételeket bárhol újra lehessen hallgatni. És figyeljünk oda, még nem volt az a lehetőség, hogy a rádió közvetítést rögzítsük, tehát ugye az a játék, amit majd igazából a későbbiekben a magnetofon fog képviselni. Most ez az időszak, tehát a 20-as évek második fele, 30-as évek eleje, ott van egy nagy zuhanás a gramofonnak, de ez összefügg a nagy gazdasági világválsággal is. Nevezetesen, hogy nincs pénz megvenni a lemezeket és a készülékeket. Ugyanakkor a rádió az egy egyszeri befektetés. Tehát ha egyszer veszünk egy rádiót, akkor ugye mi folyamatosan tudunk zenét hallgatni. Ebben az összefüggésben nagyon-nagyon ajánlom, hogy nézzék meg a Woody Allennek azt a zseniális filmét, a Rádió Aranykora címűt, aminek az angol címe a Radio Days, és ugye ez pont erről az időszakról szól, és pont arról, hogy a rádiózás az hogyan szőtte át a hétköznapi életet. Erről egy félelmetesen aranyos, hát hogy is mondjam csak, ilyen nosztalgikus jellegű film. Tehát nyilvánvalóan a Woody Allennek a gyerekkorára vonatkozik, vagy a gyerekkorára visszavezethető emlékek azok, amik itt dominálnak. Na, a lényeg az, hogy rádiózás, ugye amikor mondjuk egyenes adásban közvetít mondjuk egy koncertet, az elképzelhetetlen elektromos vagy elektronikus mikrofon nélkül. És a mikrofon maga pedig az ugye adott a telefon révén. Tehát így kapcsolódnak össze ezek a technikai találmányok, és az volt a gramofon, vagy egyáltalán a lemezgyártásnak a nagy kérdése, hogy hogyan lehet a mikrofont a gramofongyártásban felhasználni, és erre nagyon gyorsan meglett a válasz, hogy az akusztikus felvételt az elektronikus felvétellel kell helyettesíteni. Azaz, ugye a membrán rezgés, amit a mikrofonban is ugye ilyen membrán van, az elektronikus impulzusokká alakítható, és így lesz elkészítve ugye az eredeti felvétel, tehát az, aminek a révén létrehozzák a mesterlemezt. Ugye erről visszaemlékeznek, amikor volt a videós óránk, hogy hogyan készül a mesterlemez, tehát ugye az a lemez, amit aztán folyamatosan lehet ugye gyártani, tehát aminek a nyomataival találkozunk több millió példányszámban reprodukált lemezek esetében. Na most itt a dolog a háború időszakában megint kap egy lendület, ez elsősorban a hadászati ügyeknek köszönhetően, tehát gondoljanak a legkülönböző telegráf kísérletektől kezdve, a radaron kezdve, minden lópikula bevonódik a hanglemez készítésbe. És ez a félelmetes, hogy pont a háborúnak köszönhető az, hogy 48-ban a tökéletesített lemezfelvételek, elektronikus lemezfelvételek révén előáll a mikrobarázdás lemez. Ugye az a probléma küszöbölődik ki ebben az összefüggésben, hogy hát nem kell állandóan csereberélni ugye 5 percenként a lemezeket. Hozzá kell tenni, hogy a normál barázda, ami ugye 78-as fordulatszámon működött, azt a múlt órán hoztam azt a lemezt, ugye ez egy régi mikrobarázdás lemez. Ugye annyi a dolog lényege, hogy ugye nyilvánvalóan egy ilyen spirál szerkezetről van szó, és ugye arról már sok szó esett, hogy ez a kezdetén ugyanez a spirálszerkezet a fonográf esetében ugye 2 perc volt. Akkor még az Edisonék bevezették a 4 perces fonográf hengert. Ugyanez az eljárás, csak hogyha hengerbe gondolkodunk, akkor ugye így vannak a barázdák, szintén spirálisan szalad körbe a henger felületén. És ezt ugye úgy lehetett elérni, hogy, vagy illetve 2 lehetősége volt az Edisonnak is, hogy vagy hosszabb lesz a henger, viszont akkor mindenkinek le kell cserélni a fonográf lejátszót, mert hogy nem tudja rátenni a hengert. Ezért kísérletezett már a század elején azzal, hogy megpróbálni azt, hogy most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, hogy elfelezni a barázdáknak a számát. Ugye ez az az út, ami egyenesen vezet majd a mikrobarázda megjelenéséig. Most ugyanezt csinálják a gramofonosok is, ugye a Berliner féle találmány, ahol megint csak ugye felezzük mondjuk a dolgot. És akkor így a 78-as, tehát percenként 78-as fordulatszámon túllépték az 5 percet, ezek a gramofon oldalak, majd egészen eljutottak a kísérletezések során ilyen 8-10 percig. Itt egy nagy probléma adódott, ami egyébként nagyon hosszú ideig meg is maradt probléma, hogy megjelenik az úgynevezett elővízhang. Ez egy furcsa kifejezés. Ugye mi az, hogy elővízhang? Hát a visszhang az csak ugye visszafele, tehát csak azután léphet föl a visszhang, miután már kiadtuk a hangot. Ez azt jelenti, hogy amikor a tű megy a lemezen, akkor ugye egyre vékonyabb az a felület, vagy az a fal, amely 2 barázdát elválaszt egymástól. Na most itt annyira elvékonyodik, hogy áthallatszik a következő barázdának az anyaga, és ugye ez azt a akusztikus csalódást okozza tulajdonképpen, hogy már előre hallom, amit majd mondjuk körülbelül fél másodperccel később fogok hallani. Na most ez megállított itt minden tudományt, ezt nem lehetett tovább csinálni, és itt jön be a képbe az a lehetőség, hogy az elektronikus felvételnek köszönhetően ugye le lehet mondani az acéltűről, és akkor különböző gyémántűk és egyebek segítségével ugye vékonyabb lehet maga a barázda is. Ugyanakkor a gyémántűnek, vagy a különböző drága kövekből, vagy féldrága kövekből készült tűk, azok ráadásul jobb állapotban maradnak, hogy hosszabb ideig használhatóak, mert hát tudjuk, hogy a gyémánt ugye a legkeményebb drága köv, vagy legkeményebb grafit. Na most ebből eredően magukat a barázdákat is lehetett szűkíteni, És mivel ez egy sokkal finomabb, ugye ez a pick-up tulajdonképpen, ugye ez a pick-up, mert az acéltű még nem nevezhető igazi pick-upnak, amit ugye magyarosan mindig pick-up-nek hívnak a hifisek. Ugye maga a felszedésre vonatkozik természetesen ez a szó. Itt az derül ki, hogy mind a barázdákat lehet szűkíteni, és a barázdákat elválasztó falat is, ugye a gyémántűnek köszönhetően. Na most ez fog elvezetni ahhoz, amit 1948-tól Longplay disknek neveznek, tehát LP-nek, ahol is a bemutató, ez egy nagyon szimpatikus dolog volt, egy opera felvételnek volt, egy opera felvétel volt bedobozolva, ugye normál barázdás lemezekbe, az volt tényleg ilyen magas, mondjuk a Don Giovanni, az ilyen, mennyi ez? 100, mondjuk 150 centi magas Don Giovanni, és akkor ugye ott volt mellette a normál barázda, néhány lemeze, ennyi. És akkor hát ez volt a nagy fogás, hogy ha beszáll az ember ugye ebbe a zenehallgatási buliba, akkor kétségkívül sokkal kellemesebben és kényelmesebben fog tudni zenét hallgatni. Ez viszont azzal jár, hogy le kell cserélni a masinát. Tehát ugye a médium váltás, az ugye a médium lejátszó eszköz váltással is jár, ez meg fog ismétlődni a CD korszak elején, a 80-as évek végén, amikor széles körben elterjed a CD. Most ugye mi történik itt? A csúcs, amit sikerül már 48, illetve az 50-es évek legelejére sikerül azt a csúcsot elérni, hogy 35 perc legyen egyetlen egy oldalon. Ugye figyeljünk oda, hogy meg hétszereződik a kapacitás. Tehát az 5 perces gramofonhoz képest meg hétszereződik a 35 perccel, de ez már a normál barázdán is előhozza az elővisszhang problémát. Tehát igazából a 35 perces oldal az tömegméretekben kivitelezhetetlen, tehát annyira súlyos az elővisszhang probléma, úgyhogy nagyjából beáll egy ilyen 25 perces átlagra, ez tényleg egy átlag, tehát itt van, amikor 32-vel találkozunk, és itt vár. Azaz út nyílik ahhoz, hogy a vágások során ugye szabad mozgása legyen a hangmérnöknek, és a zenei rendezőnek, azaz megszűnik az a kényszer a sima gramofonnal szemben, ugye, hogy 5 percenként valahogy le kell zárni a felvételt, a legbrutálisabb esetben ugye slussz vége van, mondjuk egy zenekari mű kellős közepén a tételnek. Itt elkezdődik a szabad mozgás, azaz, hogy mondjuk, ha egy nagyon-nagyon hosszú szimfonia tételről van szó, akkor legalábbis a zenei rendező meg tudja oldani azt, hogy ott legyen a vágás, ha nem is a tétel végén, mert nem fér rá az egész tétel, de legalább ott legyen a vágás, ahol mondjuk a főtéma visszatérése előtt, ugye? És akkor fordít a hallgató a lemezen, és akkor újra hallja mondjuk a főtémát. Tehát ez a longplay-nek az alapvető, ugye ez a 25-35, mondhat, ez már majdnem zárójeles, mert ez a legvége a lehetőségeknek. És hát az pedig teljesen világos, hogy rövidebb zenéket, azokat szépen egymás mellé lehet pakolni ugye az LP-ken, tehát mit tudom én, van egy 2 perces ilyen szonáta, egy 3 perces amolyan szonáta, ezeket addig rakosgatom egymás mellé, amíg betelik a lemez. Figyeljünk a dolognak, ami hozzánk közelebb áll, ugye a komputer technológiai dolog, ez tökéletesen ugyanígy működik a merev lemez. Ugye, tehát ezek egymást feltételezik. Tudnilik, a merev lemeznek, már a komputeres merev lemeznek, a HDD-nek az alapképlete az szintén ugyanez, hogy hogyan pakoljuk föl az anyagot, és ugyanaz a konstrukciója is a HDD-nek, mert hogy például belülről, ugye ott mondjuk megfordul, de ez a CD miatt van, hogy belülről kifelé írja ugye az anyagot, vagy a legelső. Utána ez már egy egyszerűbb dolog lett. Azaz, hogy pontszerűen bárhol el lehet helyezni adatot ugye a merev lemezen. Ha nagyon sok ilyen pontszerű adatunk van a merev lemezen, akkor kell töredezettségmentesíteni, csináltak már ott a számítógépeikkel, az fontos dolog. Na, a lényeg az, hogy a lemezszerűség az ugye máig ott van ebben az esetben az informatikában. Tehát nagyon érdekes, hogy a lemez, a hengertől megszabadultunk a Edison kontra Berliner játék nyomán, hiszen a gramofon lett a győztes, és a maga a lemez. És ez a lemez dolog, tehát az, hogy a zenei adattárolás egy korongon van, ez máig megvan a komputer technológiában is. Tehát ezt nagyon érdemes ezt az utat végigkövetni, hogy ugye hogy jutunk el a HDD-ig, ami teljesen más rögzítéstechnika természetesen. Csak a hordozó fizikai sajátossága hasonló. Na most az LP ügy az hihetetlen mértékben kedvez nagy hosszú szimfonikus művek felvételének, illetve a teljes opera felvételeknek. Tehát az az érdekes, hogy az 50-es évektől kezdve egy irtózatosan nagy hullám indul el az új felvételek készítése kapcsán, és itt a régi gramofon lemezek szép lassan háttérbe szorulnak. Ugye az 50-es években, hogyha már valaki tud venni egy rendes lemezjátszót, úgymond, ami még nem az, amit itt vagy ami nekünk is van, hogy erősítő meg egyebek, azért itt még nem tartunk. Azt találják ki például, hogy a gramofonnak az elektronikus kierősítés, az ugye hangfalak még nincsenek, hangszóró az már van, és akkor például ilyen helyes bútorokat építenek, ugye ahol de tetejét fölnyitom, és ahol egyébként egy ilyen kétszárnyas ajtó lenne, akkor ott ugye a hangszórók helyezkednek el. Azaz van már erősítés, de ez elsősorban még ugye elektronikus a kierősítés, de alapvetően akusztikus erősítésre épít ez a masina. Nevezetesen, hogy van neki egy rezgő teste, ugye? Ez egy nagy szekrény. Az, hogy a későbbiekben a modern hangfalak hogy jönnek létre, az már mondjuk bennünket annyira nem is érdekel, de nem annyira szorosan kapcsolódik ehhez a témához. Oké. Ez az LP. A másik nagyon fontos ügy, még mindig, mert a magnót még nem akarom ide bele kavarni, a sztereó. Itt kezdődik az igazi modern története ennek az egész ügynek. Amikor végeredményben azzal szembesülünk, hogy a rögzített zene az ebben az esetben még idézőesen fölveheti, vagy bocsánat, már fölveheti a versenyt az élőzenével. Tehát annak a lehetősége, hogy az élőzene és a rögzített zene egyáltalán versenyképes legyen egymással, az a sztereóval kezdődik el. Ugye itt egy nagyon egyszerű, vagy az alapötlet nagyon egyszerű, hogy ha már van elektronikus rögzítéstechnika a mikrofonnal, az elektronikus mikrofonnal, akkor lehet-e csatornákat készíteni, azaz, hogy két csatornán rögzítődjön a zenei anyag, vagyis, hogy két csatornán átjusson el a tűig a zene. És a tű, mint ami ugye rögzíti a jeleket, úgy tudja, ebben az esetben még mindig alapvetően finom viasz felületről van szó, úgy tudja rögzíteni a viaszba ezeket a jeleket, hogy majd egy hasonló, tehát ezeknek a lemezeknek a lejátszására alkalmas pick-up, az szét tudja választani majd ugye ezt az egy barázdába két csatornából befutott jeleket. Most ez az 50-es évek elejére megvalósul, és ugye ez lesz az, ami talán, hogyha mit tudom én, a szüleiknek a lemezgyűjteményével körülnéznek, ugye a sztereó lemezek legelső időszakában picit féltek a népek, hogy hát akkor mi van, ha az ő jó régi lemezjátszójukra rátesznek egy ilyen sztereó felvételt, akkor nem lesz-e valami baj. És akkor mindig megjelent egy ilyen kis szöveg a lemezen, hogy ez mind monaurális, mind sztereó hangfelvevővel lejátszható lemez. Ez az ne tessék megijedni, hogyha valakinek sima mono lemezjátszója van, attól még az szólni fog. Csak nem lesz sztereó. Tehát ugye az a játék, hogy a sztereó bevezetésével nem történt meg az, ami például a fonográf gramofon váltáskor, hogy akkor megint kell új készüléket venni. Nyilvánvalóan a zenehallgató jó nép az kíváncsi arra, hogy milyen lehet a sztereó felvétel, azaz lassanként be fog szerezni sztereó lemezjátszót. Na most itt aztán elkezdődik az egész hifi őrület. Ugye a high fidelity szót azt az 1940-es években, sőt az 1930-as évek közepén vezette be egy amerikai pasas, aki ugye a magas hanghűséget kérte számon a lemezeken, még a sima mikro, vagy normál barázás lemezeken, és ugye ő azt írja, ez egy amerikai zenekritikus, hogy hát sajnos nagyon-nagyon messze vagyunk még a high fidelity-től, ugye? A magas hűségű vagy nagy hűségű hangvisszaadástól. Na most ezt a sztereó valójában eléri, és ekkor jön divatba ez a szó. Tehát a szó megalkotásához képest nagyjából 20 év telik el, mire ez egy teljesen ismert kifejezéssé válik, ugye ebben a... Bár ma már ez annyira nem gyakori szó, de a hifi minőség, ugye hát itt alapvetően egy minőségi kérdésről van szó. Na most ez ugye a sztereó időszak, sztereó LP. Na most voltak még különböző kísérletek, ugyanis az alapvető akusztikus élményt, ugye ezt mindenki ismeri a sztereóban, az adja, hogy térélményt nyújt. Tehát ez teljesen világos, azt az illúziót kelti, hogy a nézőközönség soraiban ülök. Ez felvétel technikailag hihetetlenül bonyolult játékot indított el egyébként, mert ugye ha két csatornás a felvétel, hát azt azért meg lehet többszörözni. Tehát lehet négy mikrofont beállítani, és akkor ugye egyet ide, egyet oda, egyet hátra, egyet meg amoda, és mondjuk négy mikrofonnal készítünk ugye két csatornás felvételt, ez sztereó felvétel lesz, viszont súlyozva vannak ugye azok a forráshelyek, mit tudom én mondjuk egy zongora esetében, hogy a húrozat fölé is betesznek egy mikrofont, meg mondjuk a stúdió bal sarkába, akkor ugye ezek a különböző jelek ki fogják egyenlíteni egymást, illetve a hangmérnökök ezzel elkezdenek majd játszani, hogy melyikre tegyenek nagyobb súlyt, tehát például amikor az utómunkálatok során mondjuk felerősítik azt a jelet, amit ugye mondjuk a sarokban álló mikrofon vett, és azzal mondjuk ellensúlyozzák azt a közeli jelet, mondjuk ami a zongora húrozatán van, ahol esetleg ugye kopogást lehet hallani, hiszen akkor ugye a kalapácsok ütései azok hallhatók a felvételen. Tehát elkezdődik ez a manipuláció, ennek őrületesen fontos szerepe lesz a későbbiekben. Tudjuk, ha visszagondolunk a sztorinkra, mit lehetett manipulálni egy gramofon lemez esetében? Egy akusztikus felvétel esetében, szinte semmit. Ugye az volt a manipuláció, hogy azt mondja a töltsér előtt álló énekesnek, hogyha nagyon hangosan énekel, akkor forduljon ki jobbra, ugye? Tehát ez, hogy mondjam, az elektronikus rögzítéshez képest gyerekcipőben járó manipuláció. Na most itt viszont az történik, hogy a sztereóval ugye beülök illuzórikus akusztikus térbe, mondjuk egy hangversenyteremben érzem magam, és a mikrofonok beállítási manipulációival valóban el lehet érni ezt a hatást, ez egy teljes hangverseny teremként jelenjen meg a hallgató számára. Innen vezetett az út a kvadrofóniához, ami nagyon érdekes, hogy nem lett egy sikeres játék, és ez egy rejtély igazából. Ugye az az ötlet, hogy négy csatornás legyen a felvétel. De figyelem, a mikrofonok száma nem függ a csatornák számától, tehát a sztereó esetében, ha van két csatornám, abba beleköthetek kétszer négy mikrofont is. Ugye ettől függetlenül itt egy sztereó két csatornás kimenet lesz. Az más kérdés, hogy itt valóban 8 sávról van szó, de azzal azt lehet manipulálni. Most a kvadrofóniában pont az történik, hogy ezt magát a csatornák számát duplázzák meg. Akkor viszont már az a képlet áll elő, hogy ugye, hogy ehhez nem elég két hangfal, hanem négy kell hozzá, és akkor a hallgatónak az az illúziója támad, hogy ő a zenészek között ül. ugye? Hogyha ha még a koncert tapasztalatokra gondolok. Azaz mondjuk a legegyszerűbb képlet, és legpregnánsabb képlet, mondjuk van egy vonós négyes, szándékosan mondom a négyesség miatt ezt a példát, és akkor a hallgatót Google a négy zenész alkotta kör középpontjában. Egy furcsa dolog lehet, tehát ez csak egy saját feltételezés, ami a kvadrofóniának véget vett, vagy illetve, hogy nem futott be. Az egyik, hogy itt viszont megint egy készülékcserére lett volna szükség. Ez mondjuk nem egy különösebben eredeti feltételezés, ez teljesen világos, hogy itt ez egy komoly befektetés. A másik egyébként, hogy volt kísérlet az álkvadrofóniára, amit otthon egyébként bárki megcsinálhat, hogy négy hangszórót köt be az erősítőjébe. Ezt autóban is szokás csinálni, ugye, hogy hátul is van két hangszóró, meg elől is van két hangszóró. Ez nem kvadrofónia, ez ugye, ez egy sima sztereó dolog. Csak hát négy hangszóróból szól a két csatornás felvétel.
Csak egy megjegyzés, hogy egyébként a Dolby Surround technika a moziban, az megcsinálja ezt, tehát valami...
Igen.
Filmhanghatásoknál
ez... Persze, ez később, ez... Hogyne? Igen, igen. Tehát amire ki akartam lyukadni, hogy most itt a készülékcseré, meg nem tudom én, álkvadrofónián túl, az, hogy a közönség az nem ül a zenészek között. Tehát, hogy amikor zenét hallgatunk, akkor ugye az a párhuzam, hogy otthon zenét hallgatok, az azzal áll párhuzamban, hogy elmegyek a koncertterembe. Tehát a felvételek manipulációi azok folyamatosan arra hegyeződnek ki, hogy úgy érezzem magam otthon, mintha a koncertteremben lennék. Na most erre viszont a kvadrofónia nem jó dolog, mert a koncertteremben nem ülök a pódiumon. Tehát furcsa a hangzásvilág. Ahol a kvadrofónia elkezd játszani, az majd az elektronikus zene lesz. Tehát a legkülönböző popzenei irányzatokban, tudnék, azok nem élő zenei, tehát nem eredeti élő zene imitációk, ugye? Tehát nem az, hogy mit tudom én, egy jazzklubban vagyok, és ott XYZ játszik tőlem 3-4-5 méterre, nem koncertteremben vagyok, ahol 20 méterre játszanak tőlem, mondjuk egy zenekar, hanem hogy létrehozunk hangokat, és ezeket különböző csatornákba fogjuk terelni, és ugye ezáltal egy nem létező hangzásvilágot lehet produkálni. A példa a film esetében, tehát amikor a fenekem is rezeg az akciófilmeknél, amikor lűnek, ugye az egy más dolog, mert ott egy képi illúzió, tehát a kép által diktált illúzióról van szó, hogy benne vagyok a történetben, benne vagyok az eseményekben, és körülöttem zajlik az a akciójelenet, ahol lövöldöznek, meg nem tudom én mit csinálnak. Ugye figyeljük meg, hogy azért mondom az akciófilmet példának, vagy az ilyen fantasyket, vagy a legutóbbi időkben a Gyűrűk ura esetében, vagy a Harry Potter filmek esetében voltak ezek maximálisan kihasználva. Hát gondoljuk el, hogy egy 19. században játszódó mondjuk Jane Austen regény adaptációban erre nincs szükség. Hát gondoljuk végig, hát van annak értelme, hogy a hátam mögött is halljam, hogy egy postakocsi dübörög, tehát nincs sok teteje. Ellenben ezekben a filmvilágokban mindenképpen fontos akusztikus elemmé válik a dolog. Na most, amiért a kvadrofóniát szóba hoztam, hogy az olyan előadó, akik már, és most szándékosan popzenei példákat hozok, amelyek valóban megváltoztatták tömeges méretekben a zenéhez való viszony. Ugye az olyan előadók, mint például Jean-Michel Jarre, aki egy picit későbbi fejlemény, ugye a 70-es évek közepe, 80-as évek legeleje az, amikor ő a csúcsponton volt. Ugye voltak ezek a nagyon nevezetes lemezei, az Oxygen és az Equinox, ugye ez volt a két nagy, talán, vagy föltételezhetően aranylemeze a Jarre-nak. Ugye az már egy teljesen világosan elektronikus hangszerelés, ami abszolút nem kívánja meg azt, hogy a pódiumon képzelje el az ember. Ugye a Jean-Michel Jarre koncerteknek is az volt az izgalma, hogy nem az a lényeg, hogy én itt ülök és ő ott zenél, hanem hogy szét vannak osztva az akusztikus tartó, vagy hogy mondjam, föl vannak osztva az akusztikus tartományok a mondjuk egy sportcsarnokban, vagy stadionban, és annak az tökéletesen mellékes, hogy ő ott a pódiumon produkálja ugye a különböző szintetizátoraival a dolgot. Azaz, létrejön a szintetikus zene, ahogy a szintetizátor esetében látjuk, tehát az elektronikus zenének ez a hihetetlenül nagy karrier története, aminek egyébként az első verziói azok az experimentális zenéhez köthetők, tehát a Cage-hez, ugye a 12 rádióra írt experimentális darab, és a többi. És aztán olyan darabokhoz, mint a Steve Reich-nek egy korai műve, a Pendulum Music, ahol a erősítőnek és a hangfalnak a feszültségéből támadó akusztikus játékot fogja megtenni alapnak. Ugye ez annyi a pendulum, mint inga, hogy össze van kötve a mikrofon, egy mikrofon van rákötve a damírra, és az, ugye az erősítő az majdnem kakaóra föl van tekerve, és ugye ahogy egy mikrofon elhalad egy hangszóró előtt, ott történik egy ilyen feedback, ugye egy gerjedés. És akkor az a ritmikus játék a Reichnél, hogy ugye ez ingázik ez a mikrofon, és ahogy ugye meglöki az előadó, ő rögtön ki is lép ebből, hiszen ő csak ugye elindította, hogy a gép forog, az alkotó pihen, azaz ő kilép az előadói tevékenységből, és ezek után, ahogy a pendulum játszik, és bizonyos szempontból fizikai hatást is kifejt a gerjedés a mikrofonra, ezért egészen sajátos ritmikus képződmények lesznek. Tehát ugye, na ezek az elektronikus zenének ilyen hihetetlen izgalmas kísérleti terepei, amit egyébként nagyon pártoltak a rádióamatőrök is, az egy nagy mozgalom volt, hogy hogyan bütykölünk össze rádiót, ilyen-olyan jeleket hogyan tudunk kiadni. Tehát az egész elektronikai rész az egyre fontosabb, ez hihetetlenül lényeges, és kitágul a zenehallgatás köre, hogy nem imitálom. Mert nem arról van már szó, hogy otthon imitálom a koncertelmet, a jazzklubot, akármit, hanem tökéletesen önálló zenehallgatási módszer jön létre az otthoni zenehallgatáson belül. Na erre fog rájátszani majd az előadó művészet is. Ez az már egy súlyos esztetikai problémákat magába rejtő dolog, amikor a hangfelvétel után kezd el majd gyalogolni az előadó művészet. Azaz, hogy az előadó művészet kezdi majd imitálni a hangfelvételt. Ez nagyon-nagyon komoly kérdéseket fog feszegetni. Ugye ez az, amit a Baudrillardnak ez a divatos elmélete, most már talán világos a kifejezés, ugye, hogy a szimulákrum, ugye a szimuláció elsőbsége. Tehát az a baudrillardi alapgondolat, ami aztán egy univerzális fantazmagóriává növi ki magát a francia szerzőnél, hogy már az élet is csak szimuláció, ugye valami művinek a szimulálása. Itt majd megállt fogunk magunknak parancsolni, hogy ez nem kell ilyen apokaliptikus divatokba könnyedén belegázolni. Na de, visszatérve a médium sztorira. Tehát a kvadrofóniánál zártam le, ugye mint gyakorlatilag kútba esett kísérlet, vagy legalábbis nem a zenei hangrögzítés számára mérvadó technikai lehetőség. És hát a nagy váltás, hát azt már mindannyian tudják, ugye a CD lesz a 80-as években. Na most ennek azért hihetetlen sok előzménye van. Először is a lemeznek a nagy riválisa, ugye a 30-as években a rádió volt, azáltal, hogy a rádió minőségét az LP eléri, tehát otthon ugyanolyan minőségben tudok zenét hallgatni a saját lemezeimet hallgatva, mintha rádiót hallgatnék. Ezáltal ez a feszültség megoldódik. És nem tűnik el a lemez, ugye nem győzi le a rádió. A hordozók harcában azonban ott van a szalag, a mágnes szalag. Ami egyébként barha érdekes, csak már mindent nem akarok itt érinteni, hogy nagyon vicces a dolog, a mágnes szalagnak a kísérletei is szintén az 1870-es évekig visszavezethetők, ugyanis volt egy amerikai pali, az Edison, egy Edison kortárs, aki pontosan azzal kísérletezett, hogy egy ilyen kis, tulajdonképpen ilyen hártyavékony papírra ugye mágnes port szórt. És a mágnes pornak az elrendeződése, ugye, ami a később alapvető sajátossága lesz a magnószalagnak, az ugye úgy rendeződik el, ahogy a hang rezgései diktálják, és meg is szerkesztett egy olyan herkentyűt, amivel ezeket az elrendezett mágnes, vagy ezt az elrendezett mágnes felületet ugye vissza lehet alakítani hangát. Tehát ennek is van egy fonográfhoz hasonló, hallatlanul egyszerűen mechanikus eljár, mechanikus akusztikus eljárása, ez a háttér. Nagyon érdekes, hogy ennek semmilyen következménye nem lett, ha lehet így mondani. Láttuk, hogy itt a fonográf-gramofon harcban nem jelent meg a mágneses szalag. Na most itt viszont a mi korszakunkban már alapvetően fontos, nevezetesen, hogy ez volt az első olyan herkentyű, ahol, vagy amellyel bárki bárhol felvételt tudott csinálni. Mert hiszen figyeljünk oda, a lemez az csak reprodukcióra alkalmas, ugye a házi használat keretein belül. Nem tudok otthon lemez gyártani. A magnószalag, ugye a magnetikus szalag volt az az első lelemény, ahol mindezt én meg tudtam oldani, azaz az üres hanghordozónak a lehetősége. Ugye az, hogy veszek egy üres hanghordozót, és azt teszek rá, amit akarok. Ez az, amit a gramofonnal és később az LP-vel se tud otthon megcsinálni az ember. Na most a dolog ugye azért érdekes, mert az egyszerűség kedvéért a lemezgyártók is elkezdik használni a magnetofont arra, hogy rögtön meglegyen ugye a mesterszalag. Mert hogyha egy magnetofon, tehát hogy mondjam, van mondjuk a zenei felvétel, és be van mikrofonozva, stb. Hogyha egy magnetofont kötök ugye a mikrofonok végibe, egészen egyszerűen szólva, akkor az anyag sokkal egyszerűen kezelhetőbbé válik, lehet vágni. Ha ugyanezt ugye a viasz lemezzel teszem, az abban nem tudok beleavatkozni utólag. Itt kezdődik a rögzített zenének a tulajdonképpeni technikai manipulációja, mert ehhez a szalag kell. Ugye ez egy olyan, még a Magyar Rádióban vannak ilyen iszonyú dögök, de tényleg hát ezek akkorák, mint ez a fél terem. Szóval már úgy értem, hogy ez így elfelezve a termet. És akkor ugye a két orsó, hát ezt ismerjük, ugye ennyi az egész. Na most ami állati fontos, hogy a stúdió magnetofon az kapaszkodjanak meg, másodpercenként 19 cm szalad. Tehát egy másodpercnyi anyag 19 cm-nyi mágneses szalagon tárolódik. Ugye ez azért fantasztikus, mert valaki úgy üti meg a zongorát felvétel közben, hogy az első hang az jó, de a második nem kéne, mondjuk, ugye? Ezt ki lehet vágni. Az első megmarad, a második nem. Mert hogy akkora helyen van, ugye egyetlen egy másodperc 19 centi, hogy tökéletesen be lehet lőni azt, hogy hol van vége a jó hangnak, és hol kezdődik a rossz. És akkor kivágja. És akkor ezt lehet ragasztani. Tehát elkezdődik a vágás és a montírozás technikája a profi stúdió munkákban. Na most ezáltal viszont őrületes ügyek jelennek meg. Tehát igazából azért mondtam, hogy mert a magnót úgy ismerjük, mint házi herkentyűt. Ugye ez szerintem azért maguknak is volt még kazettás magnójuk, ugye? Ahová akkor annyira vén már nem, vagy csak nem vagyok. Mondjuk én a gyerekkoromban az első ilyen zenei emlékek, azok még az Orsós magnóhoz társultak, ugye ez a Dökhöz. És amikor lett az első kazettás magnónk otthon 1977-ben, 7 éves koromban, akkor hát az egy hihetetlen nagy csoda volt, ugye ez egy sima mono Philips magnó volt, hogy hát ekkora kis kazettát beleteszem, és akkor szól, ugye? Rádióval egybe volt kötve, és akkor föl tudom venni a rádióból az ilyen-olyan zenéket egy ilyen kis kazettára. És akkor elkezdődik ez a játék, hogy bújja az ember a rádióújságot, és akkor a nem tudom én milyen együttes fog játszani 13 óra 25 perckor, és akkor ott ülök, és nyomom le, hogy meglegyen, és akkor ez egy marha nagy élmény, hogy rögzítve van. Vagy hogy két ilyen kis magnót összekötök, ugye, a haverral, és akkor ami neki megvan kazettán, az nekem is. Mert ez a tipikus izé, ami ma teljesen világos, hogy az MP3 csereberélésben zajlik. Ugye rádióból nem nagyon veszünk már föl, vagy pedig az interneten keresztül veszünk föl, ugye? Tehát az, hogy internetes rádió műsorait ilyen-olyan szoftverekkel rögzítjük, MP3-ba mondjuk. Na, de ez a dolog kicsit későbbi része, és igazából a házi használatot illeti. A nagy buli a mi szempontunkban nem is ez. Mert ez egy, tulajdonképpen egy újabb lehetőség a zenehallgatásra, egy újabb technikai eszköz és a házi hangrögzítésre, de a stúdió magnetofon itt a lényeg. A beavatkozásnak egy új fázisa, ugye ez a példa jól szemléltette, hogy mit lehet tenni, de hát ez csak egy hülye pici példa, mert lehet erre azt mondani, hogy hát a Istenem, ha egye meg a fene a jobb kezét ennek az zongoristának, hát üljön már le még egyszer, játssz el azt a darabot, ugye, és ne üssön félre. Igen ám, de hát a dolognak, vagy a dolog ennél azért összetettebb, mert ugye mi van a különböző interpretációkkal, ugye mi van azzal, amikor a dolog nem egy ennyire primitív technikai problémán áll vagy bukik, hanem amikor az előadó nem elégedett a saját interpretációjával, noha a hangok a helyükön vannak, ugye? Itt kezdődnek a félelmetes lehetőségei a montírozásnak és a csereberének. Erről fog szólni majd részleteiben a Glenn Gould, aki ugye ennek hihetetlen mestere volt, és hála Istennek azon zongoristák 0,5%-ához tartozik, aki fantasztikus író is volt, tehát ő egy nagyon-nagyon nagy jelentőségű zenei esszéista, aki mindezeket leírja, tehát a Gould-dal alapvetően fogunk foglalkozni, és a Gould-on keresztül lesz majd érdemes megnézni a montírozásnak és a vágásnak a legkülönbözőbb érdekességeit, hogy egy hátborzongató példát mondjak, vagy hát nagy portkavart botrány, de lehet, hogy már mondtam, de akkor szóljanak. Még a bevezető órán lehet, hogy ez szóba került, hogy készült egy lemezfelvétel az Elizabeth Schwarzkopffal, ha jól emlékszem, egy Verdi operadenek nincs jelentősége, és a Schwarzkopf tökéletesen indisponált volt, és nem jött ki neki az a magas hang. Itt igazából egy magas C-ről volt szó, ugye a minden énekesek hátborzongató hangmagassága. Nem meséltem a sztorit? És drága Elizabeth, itt valamit csinálni kell. És akkor mondja, hogy nem tud, mit tudom én, rossz kedvű, bereket, már minden baja volt, ahogy egy operadívához ez illik. És akkor a végső meg, hát akkor miért nem lehet kihajítani az egész felvételt. És elhívták a Kirsten Flagstad nevű énekesnőt, aki egy zseniálisan nagy énekesnő volt. Elsősorban Wagner szerepein nagyon emlékezetesek. És nem kértek tőle mást, drága Kirsten, énekeljen egy magas C-t. És lesett. Mire kell nektek az én magas cím? Na hát erre kellett, hogy bevágták az Elizabeth Schwarzkopf luftja helyére, ugye a Kirsten Flagstad C-jét, és ugye ebből ez a lemez forgalomba került, és aztán ezt valaki megszellőztette, ezt a vágási manipulációt, és ebből marha nagy zenei botrány lett. És Nyilván joggal hihetetlenül izgalmas esztétikai kérdések merülnek föl. Ugye megint csak a szimuláció, a hamisításnak a problémája, a megkülönböztethetetlenség kérdése. Tudnélik, ha hallgatja az ember a lemezt, nem hallja. Hát egy hang erejéig senki nem ismeri föl azt, hogy az nem annak az énekesnőnek a hangja. És ugye figyeljünk oda, hát 1 másodperc 19 centi tökéletesen megoldható technikailag. Tehát egyszerűen nem lehet hallani a vágásnak a hangját, hogyha azt jól megcsinálják. Na, hát erről egyébként a Glenn Gould írt is egy esszét. Pontosabban a hangfelvétel kilátásai című nagy jelentőségű szövegének egy fontos etapja, fontos része a Schwarzkopf és az ő nem létező háromvonalas célja. Na, ilyen sztorikkal tele van a hanglemez történet. Nyilvánvalóan nem a sztoriban a hangsúly, hanem azon az esztetikai konzekvencián, hogy hogyan viszonyuljunk, hogyan a felvételekhez, hogyan értékeljük őket. Na, de ez egy zárójel volt a magnetofon miatt, amihez mondom a Gould kapcsán még visszatérünk. Amit otthon tudok a magnóval csinálni, az ugye ehhez képest játékszer, viszont, amit a korábban mondtam, egy nagyon nagy jelentőségű új elemmel gazdagodik a rögzített zene, azzal, hogy a felvevővel, tehát azzal, hogy én tudok egy mikrofont kötni a magnóhoz, azzal én magam is tudok zenei produkciót létrehozni. Elindul a zenei amatőrizmusnak az a része, ami a rögzített zenét illeti. Hát ugye zenei amatőrök mindig voltak, ezzel nincs probléma. Figyelem az amatőrt, itt most nem rossz értelemben használom, ez a műkedvelő. Ugye az a műkedvelő, az jó ötlet, az a műkedvelő, akinek hát ugye nincs lehetősége arra, hogy felvételt készítsen egy nagy cég stúdiójában, mert ilyen-olyan korlátai vannak, és így tovább, hát ismerjük a dolgot. Innentől kezdve a dolog az a legegyszerűbb részén is megragadható, hogy a magam kedvére ilyen-olyan felvételeket csinálok, ugye? Aztán azokat vagy megmutogatom, vagy nem mutogatom meg másoknak. Arra mondjuk kevesebb a példa, hogy otthon bárki mondjuk az orsós magnó idején mondjuk manipulálta volna a felvételeit. Tehát itt igazából ez nem volt túlzottan jellemző. Hát valaki gitározott, fölvett, hogy gitározik, kész. Ugye a másikat előnyt mondtam, hogy a rádióműsorokat lehet rögzíteni. Ezzel gyakorlatilag ki is fújt volna ugye a magnó. Viszont egy nagy problémája volt, a lemezhez képest az alapzaja, amivel nem nagyon tudtak mit kezdeni még a kazettás időkben sem, ugye amikor szintén a 70-es évek elején jelenik meg a kazettás magnó, ugye ez a kompakt kazetta, amit szerintem mindannyian ismerünk, és azt még lehet is kapni a boltokba még ma is. Ilyen orsós szalagot már inkább csak ilyen pici szakboltokban lehet. Az, hogy az egész kicsivé válik, összemegy. Nevezetesen mobillá válik. Ugye ez tökéletesen ugyanaz a technikai forradalom, mint a mobiltelefon. Hogy tudom vinni, elemet tudok belerakni, és kimegyünk a csajommal a ligetbe, és visszük a kis kazettás magnót, ugye? És a magunk kedvére hallgathatunk zenét. Ez egy hihetetlen előnye volt, és ez megint veszélyeztette a lemezt, mert azt nem lehet csak úgy vinni. És akkor a lemez kapcsán is hát hihetetlen, hogy miket találtak ki, hogy a falra akaszható lemezjátszó, hogy ez volt, hogy így fölnyitom, és akkor így teszem föl a lemez. De hát nyilvánvalóan a magnót ez nem tudta überelni, tehát a hordozhatóságnak a játéka az nem ment. Ugyanakkor ez afelé vitt el az LP gyártóit, hogy a minőségen javítsanak, hogy az igazi felvétel az mégiscsak a lemez felvétel. Folyamatosan láttuk az előző órákon, hogy iszonyatosan nagyok az alapzajok. A fonográf ugye hallgathatatlan, pláne egy elkopott henger. Igazából még az LP idején, és még a korai sztereó felvételek idején is hallatlanul magas alapzajokkal találkozunk. Ezt nem tudta kiküszöbölni a magnó, az alapzaj problémáját. Az LP, stereo LP pedig igen. Tehát ezért történt az, hogy a magnó, a kazettás magnó, az igazából ezekre a speciálisabb területekre jó, de a profi zenehallgatás, ugye itt valóban a profizmushoz közelítünk, az föltétlenül a lemez. Ezért ugye figyeljenek oda, hogy még a maguk egészen pici gyerekkorában is föltételezhetően volt egy lemezjátszó otthon, és volt egy magnó is, ugye kazettás magnó. Tehát nem az volt, hogy akkor most döntsünk, hogy melyikre van szükségünk. Jó, ennek nyilván anyagi vonzata is voltak, de a minőség tekintetében elvált ez a két dolog egymástól. És ami a nagy boom, a CD. Ugye erről már hosszasabban nem kell beszélni. A CD-t is megelőzi egy nagyon fontos új dolog, a digitális felvétel. Ugye? Tehát ez mindenképpen hihetetlenül lényeges, hogy az elektronikus jelek, azok nem közvetlenül rögzülnek ugye mondjuk a lemezkészítés során a stúdió magnón, hanem maguk is, vagy ezek a jelek maguk digitális jelekké válnak. Most a digitális jelek azáltal, hogy ugye egy bináris kódra visszavezethetőek, itt aztán a legmélyebb szintig bele lehet nyúlni a felvételbe. Tehát ugye itt már, amikor a digitális felvételeket valaki vágja, ezt otthon is megtehetjük a számítógépen a legnagyobb könnyedséggel, akkor ugye igazából már imitáljuk azt, ugye ezek a jelek, amiket kirajzol, ugye a frekvencia tartományok és így tovább, mint a monitoron lehet látni. Az bizonyos szempontból már csak egy imitációja vagy szimulációja a régi frekvencia sávokat kijelző készülékeknek, mert ott voltak éppen egészen odáig el lehetne menni, hogy szétszedem ugye szószoros értelemben atomjaira a felvételt, és oda lyukadok ki, hogy 0110, ugye ez magyarán a digitális bináris kódokhoz. Azaz itt egy egészen új dimenzió nyílik meg. Ez egy félelmetes játék. Most ami a mi szempontunkból fontos technikailag, hogy ebben az esetben ugye ezek a digitális jeleket hogyan lehet visszaadni, hát erre alakul ki a CD, vagy erre fejlesztik ki a CD-t, mint ez nagyon fontos, ez egy tökéletesen új médium, ugye? Nevezetesen a CD-vel véget ér a lemezkorszak, abban az értelemben, ahogy ezt a fonográftól kezdve mondtuk. Azaz itt egy tökéletesen új rögzítéstechnikáról és hangvisszaadásról van szó. Szóval figyeljünk oda, hogy eltűnnek a tűk, ugyebár, ami itt alapvető volt az Edisontól kezdve. Az optikai leolvasó, az optikai fej, az a legelemibb működési sajátosságát tekintve valóban a lemeztűre emlékeztet, csak hát ott mechanikus letapogatásról már nincs szó. A lézer esetében, tehát nem arról van szó, hogy egy anyaghoz, egy másik anyag hozzáért. Tehát kezd valahogy, most nagyon hülye szóval, valami metafizikai távlatba kerül ez az egész dolog. Nincs meg az anyagszerű mechanikai tulajdonsága a CD-nek, mint ami a hanglemeznek. Egyébként ez a felvételeken is érzékelhető. Nevezetesen, hogy nagyon sokan állítják, és én is tapasztaltam, és ez tökéletesen megmagyarázhatatlan. Nem tudok más jelzőt találni erre, hogy a digitális felvételek azok közvetettebben szólnak, mint az analóg felvételek, ugye? Tehát mondjuk a stúdió magnószalagjára gondolva. Ugye ez az, amit a lemezeken azt látjuk, ugye ma CD-ken, hogy a digitális felvétel az 3D betűvel van jelölve. Azaz, hogy ott akkor minden digitális, maga a rögzítés is digitális volt, tehát nem volt analóg eszköz közbeiktatva, lásd stúdió magnó, hanem mondjuk, hogy mindenkinek világos legyen, DDD felvétel az, amikor mondjuk otthon valaki rögtön a komputerbe rögzít valamit, vagy DDD felvétel ebben az esetben az internetes adásnak a rögzítése is. Az ADD az ugye az, hogy közbe van iktatva egy analóg eszköz, és van az AAD, amikor, ez tulajdonképpen az AAD, az már nincsen, tudnék, az már az a visszajátszási buli, amikor egy régi sztereó LP-t ugye kiadnak CD-n, az egy teljesen világos analóg felvétel, és a egy darab D az csak azt jelöli, hogy digitális visszajátszásra alkalmas. Ugye? Tehát a régi felvételek azok mind ilyenek. Az jó kérdés, hogy minek nevezzük mondjuk a Caruso felvételét, ugye? Mert az akusztikus analóg felvételnek lehetne, ez akkor 4 vagy 5 A betűt kéne még elé tenni, hogyha ezt mondjuk CD-n ugye kiadják, már pedig kiadják ezeket a felvételeket. Tehát itt már csak a hordozó cseréről van szó. Na, hogy mivel járt ez az egész? Azzal, hogy amiben verhetetlen volt a CD, és ezzel tényleg legyőzte a lemezt, itt nincs vita, hogy hiába regélünk itt a közvetettségről, meg a közvetlenségről, ugye azt a tökéletes zajmentességet, amit a CD képvisel, azt nem tudta a lemez legyőzni. Azaz igazából megint csak az illuzórikus valósághűségnek köszönheti a CD a győzelmét. Nevezetesen, hogy már olyan tökéletes tisztaságban tudok zenét hallgatni, amilyen tökéletes tisztaság az élő zenében sincs. Na most a legegyszerűbb dolog, amikor arra gondolunk, hogy állandóan köhécselnek mellettünk a koncerten, vagy ja, akármit lehet itt. Ja. Na most ez valami olyan tökéletes zenébe zárhatóságot eredményez a hallgató részéről, ugye, hogy magára csukhatja a zenét, ami ugye az első órán mondottak szempontjából hihetetlenül lényeges, a 100 év magány története, az itt válik igazán fontossá a CD kapcsán, mert a technikai eszköznek a, hogy úgy mondjam, a jelenléte is alig érzékelhető. Ez egy alapvetően új esztétikai tapasztalat. Most az már egy ugye haba tortán, hogy a CD képes a 80 perces adattárolásra, tehát zenelejátszásra, picike, ugye, tehát hihetetlen sok előnye van. Meg is kezdődik a lemezgyűjtők táborában a teljes csere, ami egy hihetetlen nagy üzlet volt a CD megjelenésekor. Tulajdonképpen ez volt az a nagy, hogy mondjam csak, kapacitás, ami majdhogy nem máig, vagy legalábbis a 90-es évekig közepéig kitartott, inkább 2000 környékén kezdődtek, vagy akkor már teljesen világosak voltak a lemeziparban a problémák, és akkor még nem volt letöltősdi meg egyebek. Szóval 2000-ben ez még nem volt olyan tömeges dolog. Emlékeznek még a Napster botrányra? Ez mikori? Valahogy úgy. Tehát ugye ott jelenik meg először az, hogy álljon meg, amelyet itt állati nagy gáz van a cserével. Tehát azért mondom, hogy ez iszonyú nehéz belőni, nyilván minden lemeztársaság különböző dátumokat fog mondani, hogy nálunk akkor kezdődtek a bajok, amikor, és az volt 1994-ben. Na, szóval a lényeg az, hogy 95 és 2000 közé tehető az az időszak, amikor meginog ez a lemezipar. 95 és 1980 között visszafele számolva, ugye 1980-ban, vagy 81-ben pontosabban megjelenik az első CD-k, akkor még állati drágák. Tehát a tömegzenélésre ez teljesen alkalmatlan még. Ami félelmetes a dolgot, illetően pár év alatt, ugye az, hogy annyira sok előnye van, hogy teljes cserére kerül sor, azaz az LP gyakorlatilag kivágják a francba a lemezgyűjtők, és szép lassan igyekeznek ugye ezeket beszerezni CD-n. Ez nagyon nagy üzlet volt, hogy az AAD vagy ADD felvételeket megjelentetni CD-n, tehát ugye ezek analóg felvételek, és akkor állatira örült a zenehallgató, hogy az én kedvenc zongoristámat, szaxofonosomat, gitárosomat, akárkimet ilyen tökéletes minőségbe tudom hallani. Ez éltette a lemezipart. És a másik pedig az volt, természetszerűleg, hogy az új felvételek már DDD-vel jöttek, és a külön nagy játszmák voltak azok, hogy mekkora bit mélysége van a felvételnek. Ugye kezdődött 16 bittel, és akkor elment 24 bitre, és igazából ma már semmi akadálya nincs a 32 bites mélységű digitális felvételnek. Ezt most hadd ne részletezzem, ennek írják be a Wikipédiába, hogy bit. Jó? Ott iszonyú sok lesz, és akkor mit tudom, írják be azt, hogy felvétel bit, vagy recording bit, és akkor ott el lehet igazodni ezekben a számsorokban, mert ezt most elkezdem mondani, annak nem lesz vége. Ugyanez érinti az MP3-as formátumot is, hogy hány kilobit per szekundum, stb. Tehát, vagy bocsánat, ez a letöltés, a tömörítésnek az adatai, amire egyébként majd vissza fogok még térni, hogy ugye mi az, hogy 192-es MP3, stb. Ennek mondjuk még lesz szerepe a fél év második felében, amikor elsősorban az olyan kérdésekben, mint a MIDI, tehát abszolút a kompjúterzenével összefüggő kérdések fognak előtérbe kerülni, akkor erre a technikai részre még vissza fogok térni, az MP3, a hullámformátum, ugye a veszteségmentes, azt is tömörítésnek nevezik, de igazából bizonyos fokig tömörítés, mert nem akkora az adatmennyiség, mint az eredeti volt. Ugye ez ismerik biztos a FLAC formátum, ugye a FLAC, akkor mi ez a másik, mondják már, nem jut eszembe a neve, EPI? Nem? Nem, hogy? Ape! Na ez az, ape, az ép. Ez. Jó. Na, szóval ezekre még vissza fogunk térni. Tehát a CD. Ez a formátum, tehát ugye gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egyeduralkodó a 90-es évek második feléig, tehát az teljesen világos, hogy kiszorítja a lemezt. A lemez visszajön ugyan, ugye úgy tűnt, hogy az teljesen kiszorul, visszajön ugye ezekben a hihetetlenül igényes felvételtípusokban, amit a DJ-k használnak, ugye abban azt, amit ma már a DJ-k csinálnak a régi lemezekkel, elég nehéz megcsinálni. A másik pedig, hogy van egy, az én érzésem szerint egy kifejezetten zenei elitista magatartás, ami valóban kifejlesztette az LP visszajövetelét, úgy, hogy egy LP lemez ugye 20 000 forint körül van. Tehát az a fajta high-end technológia, amit az LP szerelmesei képviselnek, ugye ebben az esetben a high-end, azt nyilván sokan tudják, hogy a hifi mintájára készült szó, ugye, hogy nem csak high fidelity, hanem a high fidelitynek a végállomása már a high end, ami nyilvánvalóan több milliós cuccokról beszél, vagy több millió forintba kerülő cuccokról beszélhetünk itt. Nem is ez a lényeg, hanem hogy a high end esetében van egy kis rajongó tábor, ami nyilván a tömegfogyasztáshoz képest kicsi, nevezetesen, hogy az LP-nek is megvan a maga high-end technológiája. Ezt ugye nyilván, én például nem is találkoztam még ilyennel, tehát ez tökéletesen ismeretlen számomra ez a high-end LP dolog. Esetleg valaki tud erről valamit. Tehát ez magyarán az, hogy egy lemez, mit tudom én, kiadnak egy lemez, teljesen mindegy, hogy micsodát, és maga a lemez a boltba kerül 20 000 forintba, ugye? Tehát ez az árfekvés az, ami állítólag garantálná azt, hogy itt ez a fajta zenei közvetlenség, ugye, ami az analóg felvétel sajátossága, az itt megvan, és hatványokra emelődve megvan ez a lehetőség. Na, ezzel jutunk el abba a problémába, vagy ütközünk bele abba a problémába, amit általában mindig csak jogi szempontból szokás emlegetni. Ugye az MP3, ami önmagában még nem problémás jogilag, hanem aztán ugye a file cserélés. Tehát az a lehetőség, az a technológiai buli, ami a CD-t ugye egy új formátummá alakítja. Ebben a győztes első körben ugye az MP3 volt, ezt ma mindannyian ismerjük. És aztán jött ugye ez a sok, illetve volt az MP2, lett az MP3, akkor ugye ott volt vagy még az is van a Windowsnak a saját tömörítése, az micsoda? Az a VMA, így van. Akkor itt szó volt veszteségmentes tömörítésről. Itt mindenképpen ugye az MP3 a tömegesség tekintetében az lesz érdekes. Ott még ugye nincs probléma, amikor a lemezt én magam tömörítem, ugye? Tehát amikor megjelentek az első tömörítő szoftverek, azzal önmagában még nem volt probléma, mert hiszen hát ugye mindenki megvette a lemezt. És az is egy nagyon érdekes dolog volt jogilag, hogy hát ugye kölcsönadni, mindenki kölcsönadhatja a lemezt. Tehát ugye mi van akkor, vagy mi volt akkor, amikor a lemezjátszóról ugye kazettás magnóra másoltuk át az anyagokat, akkor ott volt egy érdekes dolog, hogy egyrésztről mindig azzal védekeztek, hogy ez minőségi romlást jelent, ugye? Tehát egyrésztről nem lehet könnyen kezelni a hangszalagot, másrésztről az a lemezhez képest valóban rosszabb lesz. Igen ám, de az artisziuszok, ugye a szerzői jogvédők már a 70-es években elkezdték beépíteni a kazetta árakba azt a bizonyos artisziusz összeget, amit ma is fizetünk, hogyha legálisan veszünk CD-t, DVD-t, stb. Magyarán a probléma, tehát jogilag, az már fölmerült a 70-es években. A magnetofon, ugye rádióadások rögzítése. De ekkor még jogi probléma nem sok van, tudnilik arra kevés a lehetőség, hogy valaki a kazettás magnójával elkezdjen rádiózni, és ugye ilyen formán illegálisan sugározzon mondjuk egy zenei műsort, amit ő egyébként rögzített. De hát ez is volt, tehát az ilyen játékok, mint a tilos rádiónak a legelső időszaka. Tehát amikor ugye ez összekapcsolódott a frekvencia kiosztással, ez is még a 80-as évek, pláne nálunk Magyarországon a rendszerváltás környékén a teljes káoszban, ezek tökéletesen tisztázatlan dolgok voltak. Az MP3 igazi problémája azonban nem az, hogy másolok, ugye attól, akit... Tehát, hogy lemásolok egy létező lemezt, mert a haveromtól kölcsön kaptam, hanem ott kezdődik a probléma, amit mindannyian ismerünk a file cserélésnél. Lényeg, hogy a Napster pertől kezdődően, ugye ott van az az állati érdekes jogi, tulajdonképpen értelmezés, jogértelmezés probléma, egy joghézag, hogy vajon a fájlcserélők maguk nem barátok-e? Ugye most nagyon-nagyon egyszerűen megfogalmazva a dolgot. Azaz, hogy ha valaki nekem kölcsönad valamit, az nem követel semmilyen törvénysértést. Amikor én egy hálózattagja vagyok, és itt az internetes társadalom alapvetően lényegileg írja át az egész bulit, akkor nem tekinthetem ismeretlen, ugye soha nem látott barátnak azt, aki től leszedem a cuccot, ugye? Ez volt az egyik probléma. Nyilván, aki médiajoggal foglalkozik, az százszor jobban és árnyaltabban elmondaná ezt. Ezért nem értek, ezek itt csak feltételezések, vagy ilyen-olyan információk, hogy a végére érek a dolognak. Ugye ez fölvetette azt a problémát, hogy a Napster esetében volt egy központi, vagy ott még volt egy központi agy, ami ezt a cserét csinálta. Magyarán a központi agyba, vagy a központi agy maga problematikus, mert hogy illegálisan teszi nyilvánossá ugye a jogilag védett anyagokat. Tehát ezért mindmáig ugye azok a megosztások, hogy küldök valahova egy SMS-t, és akkor küldenek nekem egy kódot, és letölthetek valamit, ugye erről is lehet hallani. Tökéletesen illegális, mert ők ugye nyilvánvalóan bevételre tesznek, szert lalala. De amikor elkezdődik a központ nélküli letöltés, ugye a peer-to-peer játék, onnantól kezdve elszabadul a pokol. Mert akkor föltételezhető, hogy nincs központ, akitől letöltök, az az én haverom, ugye ez a, aki csak kölcsön adja nekem, és figyelj, itt van egy nagyon fontos mediális probléma, ezeknek nincs eredetiük. Ugye? Hát az MP3, azt nem tekinthetem, hogy valaki egyszer megcsinálta az MP3-at, és az lenne az eredeti, és az eredetiről és a másolatokról beszélünk. Itt nincsen, a megkülönböztetetlenné válik az eredeti és a másolat. Természetesen logikailag vissza tudok következtetni egy eredeti példányra, de hogy melyik az, azt nem tudom. Ugye? Tehát figyeljünk oda, hogy a cserélés során itt már puszta adatfolyamról van szó, ami majd összeáll egy fogyasztható termékké, ugye csúnyán fogalmazva. Ennél is izgalmasabb kérdés a letöltések esetében a BitTorrent, ugye, mint legújabb játszma, ami azért nagy ötlet, már a szerzői jog támadói és a Freenet bizonyos szempontból anarchista mozgalma tekintve, mert a BitTorrent letöltéskor a torrent fájl ugye az csak egy beazonosító fájl, ami jön különböző helyekről, peer-to-peer, azok csak adat töredékek. Tehát amikor egy bizonyos folyamat van két gép között, ugye amikor el lehetne csípni az illetőt, hogy ő illegálisan letölt, ott az a probléma, hogy ő nem egy meglévő teljes anyag teljes letöltését végzi, hanem csak adatdarabokat tölt. Tehát ott is van egy jogilag tökéletesen fehér folt. Na magyarán ez az egész internetjog egy kabaré, ugye, ahogy ez most áll. Teljesen világos. Oké. Na, itt akkor befejezem, mert itten szaladgálnak el pedig. Na jó, 5 perc. Jó az órám? Csak 5 percet dobtam rá? Hogy? 35, nem? Hoppá, akkor elnézést, rosszul jár az órám. Akkor mindenkitől elnézést kérek. Oké, akkor itt fogjuk folytatni. A jövő hét az micsoda? A szünet? A szünet, ugye? Jó, akkor a jövő hét után viszont én nem leszek, ez ki lesz írva, tehát akkor nem 2 hét múlva, 3 hét múlva fogunk találkozni.
Elhangzott Pintér Tibor zene a hangrögzítés korában, a 2008-ban elhangzott előadás felvétele.